Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. A vegyes úszás mai adásában hosszabb interjút hallhatnak a paralimpiai bajnok Illés Fannival, akiről elkészült a Hajrá Tete című dokumentumfilm. Emellett foglalkozunk Betlehem Dávid őszi remeklésével is. Nem sokára nyilatkozik mestere Szokolai László. Tartsanak velünk! A Debrecenben szombatig tartó rövidpályás országos bajnokság eredményeivel és tanulságaival részletesen is foglalkozunk jövő héten vegyes úszás című műsorunkban. Most arra térünk ki, hogy már az első napon 1500 méter gyorson Betlehem Dávid félperces előnnyel győzött, és eredményével az idei világranglista élére ugrott. Az olimpiai bronzérmes mesterét, Szokolai Lászlót kérdeztük.
Arra számítottam, hogy a Dávid őszóta nagyon motivált edzésmunkát végez, és a eddigi világkupákon, Európa-kupákon kivétel nélkül mindig kiválóan szerepelt. Ennél fogva ugyanezen az úton haladt tovább az edzésmunkában. Várható volt, hogy jól úszik. Ugyanakkor csúcsforma, nem, ez nem a csúcsforma időzítése, tehát meglepett még ő ezzel az eredménnyel. Egy kicsit még többet tett, mint amire számítottam.
Az mennyit számított, hogy a többiek nem igazán tudták vele tartani a lépést?
Rossz volt, mert ugye a Kristóf, Rasovszki Kristóf olimpiai bajnokunk ugye meglehetősen nagy hullámokat csinált, és Dávid bele ütközött ezekbe a hullámokba, tehát meg nem volt neki versenyhelyzet, csak saját maga, tehát ez a két dolog, ha nincs, akkor még jobb időre lett volna képes, mert ezek inkább hátráltatták az üdvereményt.
Ön is említette, hogy Betlehem Dávid egész ősszel nagyon harap, szenzációs formában volt már a nyílt vízi versenyeken is, de hát azért a nyílt víz és egy rövidpályás országos bajnokság még akkor is távol áll egymástól, hogyha az 1500 gyors az nem egy sprint szem, finoman szólva sem.
Igen, ez nem áll közel egymáshoz olyan szempontból, hogy bár állóképesség, de mégis speciális állóképesség kell egy 1500 gyors rövidpályán levonuló leúszásához, és különösen a jó forduló technika számít nagyon sokat, ami például az Alán a sárkányzán nagyon jó. Azt mondom, hogy a Dávidnak ez is jól megy, de nyilván ez a harmadik számú dolog, amit azt mondhatnánk, hogy a nyílt víz és a 1500 gyors, és utána a rövid pálya. Talán ez a harmadik számú esemény, amire Dávid úgy várhatóan a világ élvonalába tud lenni. Ez csak jó igazából a főszámhoz. Azt mondani, hogy ez is egy fölkészülési lehetőség, kizökkenés abból, hogy ugye általában véve az hosszú pályán és sokat uszunk. Most egy rövid időszakban egy kicsit kevesebbet, és kicsit másképp kiegészíti a fő dolgait.
A 800 gyorsra mekkora energiát fordítanak? Nyilván a mai 400 gyors nem lehet prioritás annyira.
Nem prioritás, de egy sorozatterhelésről beszélünk. A magyar OB az egy sorozatterhelés. Arra, hogy esetlegesen, ha van világverseny az év végén, most ugye van világverseny, Európa-bajnokság lesz Lengyelországban, hogy ott esetlegesen ez a sorozatterhelésből a főszám jól lehessen. Várjuk azt, hogy mindegyik számban jól teljesítsen a Dávid.
A párizsi nagymedencés Európa-bajnokság még odébb van, de ahogy ön is említette, Lengyelországban lesz rövidpályás kontinens torna. Mikor dől el, hogy Betlehem Dávid elindul-e ezen?
A végén, a péntek-szombati napokon lesz lezárva a utazókeret megállapítása dr. Sosova szövetségkapitány úr által, ott fog ez eldőlni.
Addig még önök is gondolkodnak?
Igen, mert az egész évet kell nézni, meg az összes tevékenységet, ami addig van, és aztán, ahogy a januártól elindul a szezon, onnantól kezdve pedig már azt, hogy ez a Los Angeles-i olimpiai felkészülésnek egy első szakasza tulajdonképpen, és egy nagyon erős szakasz következik, így hát a leghosszabb távon a Los Angeles-i szereplés a fókusz, másodszorban pedig az Európa-bajnokság a fókusz, de ez egész egy egységes rendszerbe foglaltatik, tehát egy nagyon kemény terhelés elé néz a Dávid 26-ban.
2024-ben Betlehem Dávidnak remek eredményei voltak, hiszen olimpiai harmadik és negyedik helyezett volt, ne felejtsük el azért a negyedik helyet sem, medencében az egy nagyon komoly eredmény, és a felemás utána következő időszak gyakorlatilag úgy tűnik, hogy lezárult. Mikor jelenthető az ki, hogy Betlehem Dávid szintet tudott lépni? Meddig kell, hogy kitartson, vagy mennyire kell, hogy még építsen az elmúlt egy-két hónap eredményeire?
Az olimpiai ciklusnak egy év utáni nagy terhelés időszaka következik. Ez azt gondolom, hogy éppen egy olyan időszak, amit a Dávid jól ítélt meg olyan szempontból, hogy kulcsdöntő vagy perdöntő lesz az ő számára az innentől való fölkészülés, hiszen mikor Kristóffal együtt készültek, akkor ők pontosan tudták, hogy a Párizsi olimpiára hogyan készültünk föl. Tehát ez ismétli magát tulajdonképpen a rendszerben, ő ismerte a rendszert. A rendszer ismétli önmagát. Tehát most ő pontosan tudja, hogy mi vár rá, nagyjából tudta, mi vár rá. Ennek megfelelően úgy is kezdte el ezt, hogy nagy lendülettel, nagy elszántsággal, és hát várjuk ennek a folytatását.
Az elmúlt hetekben Sárkány Zalán is bizonyította, hogy jó formában van. A rövidpályás világkupasorozat Westmonti állomásán bravúros győzelmet aratott 800 gyorson. Mennyire elégedett a tengeren túlon tanuló tanítványával?
Abszolút. Hát a Zalánnak nagyon kevés a pihenő ideje. Annak ellenére, hogy kevés pihenőidő volt, és kevés idő telt el a Westmonti versenyig. Amerikai egyetemi bajnokságoknak a fordulói teltek addig. Meglepő jó eredmény ez már itt az elején. Az Alán rettentően elszánt, nagyon motivált, és nagyon jó egységbe tudja kezelni a tanulmányokat, egyetemi elvárásokat, és még bele is tudta illeszteni ezt a világkupát, ami nem volt könnyű, mert nagyon komoly időrendi beosztások vannak a tanulmányok és az egyetemi úszás területén. Tehát egy extra dolog volt tőle.
Szokolai Lászlót, többek között Betlehem Dávid és Sárkány Zalán mesterét hallották.
Vegyes úszás.
Az Inforádió úszósport magazinja nem csak úszóknak.
Elkészült a Hajrá Tete című dokumentumfilm, amely a paralimpiai bajnok Illés Fanni történetét mutatja be. A díszbemutatót most pénteken tartják, majd a Nemzetközi Speciális Filmfesztiválon is levetítik november 9-én, és láthatják majd a nézők november közepén is. Illés Fannival beszélgettünk.
Igazság szerint ez az én tavalyi évem felkészüléséről szól, és nyilván ebben, akik részt vettek, szintén azokról, tehát hogy a páromról, kisfiamról, anyukámról, hogy mennyit segített nekünk, és hogy készültünk fel együtt így a Párizsi Paralimpiára. Ez a mi történetünket mutatja be, így a családunk történetét, illetve az is sok más olyan témát is érint a film, amit ugye a rendezők szerettek volna megmutatni, hogy az anyaság témakör, a fogyatékossággal élő témakör, tehát hogy nagyon-nagyon sokrétű, hogy kinek miről fog szólni a film. Egyébként a hazai mozikban igazából csak pár nyilvános vetítés van, mert alapvetően ez a film tévére készült, illetve majd reméljük, hogy felkerül valamelyik streaming helyre, ahol majd bárki meg tudja nézni, viszont jelenleg a Verzió Filmfesztiválon lehet megnézni, és a speciális filmfesztiválon, úgyhogy reméljük, hogy azért így el fognak menni az emberek, mert a holnapi, amikor lesz az első ilyen díszbemutatója, és a speciális filmfesztivál nyitófilmje, ott már teltház van, úgyhogy reméljük, hogy a többin is majd részt vesznek. Sokan.
Mennyit dolgoztak ezen az alkotáson, és hogy illeszkedett akár az úszóedzésekbe a felkészülésébe?
Csapat igazság szerint követte az én verseny, edzőtábor és otthoni edzések. Ezeket a szituációkat követték le meg, hogy én otthon milyen vagyok, hogyan csatlakozik össze a családunk, hogy mennyit küzdünk a lehetetlenek ellen, és hogy mennyire igyekszünk mindig a megoldásra törekedni. És hát úgy tudom, hogy 110 órát forgattak velünk, én mondjuk többnek éreztem. Elkísértek versenyekre is, edzőtáborokba is, tehát egy nagyon jó hangulat volt nekünk, ők nem zavartak minket, hiszen ők alkalmazkodtak 100%-ban hozzánk, és a mi életritmusunkhoz.
Volt egyébként olyan pillanat, amikor azért mégiscsak külön felemelő volt, hogy na ezt most videóra vette egy stáb, vagy ezzel nem nagyon foglalkozott közben?
Ja, nem, egyáltalán nem foglalkoztunk ezzel, meg én sem foglalkoztam ezzel, de én már láttam, meg a párom is láttuk visszanézve a filmet, és nagyon jó, hogy ez az időszak, ez meg lett örökítve, és hogy így ugye Hernád Csaba az egyik rendező, a másik Korn Anita, és a Speakeasy csapata készítette ezt a dokumentumfilmet, és külön tetszik nekünk benne az, hogy ez igazi, tehát hogy semmi mesterkélt, beállított, vagy megmondott, vagy a szánkba adott mondatok nincsenek, hanem ez az élet úgy maga, ahogy zajlott, és szerintünk elég izgalmas lett, annak ellenére, hogy én azt gondoltam, hogy az én életem egyáltalán nem tud izgalmas lenni, hiszen úszok, kisgyerekemmel vagyok, eszek, alszok, tehát hogy nem gondoltam, hogy ez olyan izgalmas tud lenni, és mégis olyan sikerült csinálniuk, hogy én is azért izgultam a végén, hogy ez tényleg ilyen jó lett.
Volt egyébként olyan rész, amelynél felülbírálták a stábot, tehát azt mondták, hogy ez inkább ne legyen benne?
Nem volt ilyen rész, és ők nagyon hamar rájöttek arra, hogy nekünk mi a családi, illetve az edzéseken lévő dinamikánk. Mi így bevállaltunk mindent, és konfliktusok is be vannak vállalva, illetve szomorúság is, meg vidámság is, úgyhogy ezek vagyunk mi, tehát ez az életünk.
Akkor a konfliktusok nem a stábbal voltak semmiképp ezek szerint?
Nem, a stábbal nem voltak egyáltalán konfliktusok, nekem azért, ha nem tetszenek a dolgok, akkor azért el szoktam mondani a véleményemet, néha egy kicsit talán túl nyersen is, meg azért hatalmas az igazságérzetem, úgyhogy igen, azért én szoktam, meg én amúgy nem is félek az ilyen konfliktus helyzetektől, én úgy vagyok vele, hogy ezeket így megbeszéljük, és akkor utána mindenki csinálja tovább a dolgát, tehát hogy mi így nem családilag nem szoktunk haragudni egymásra. Csak van, amikor nézetkülönbség van, ami meg úgy gondolom, hogy teljesen normális és családi helyzetben.
Nyilván a stáb, illetve az alkotók munkája egyrészt ez a film, de van esetleg olyan üzenete, amelyet ön kiemelne?
Remélem, hogy az mindenképpen át fog menni, hogy ez az élsportolói élet, ami a kulisszák mögött van, ez egy nagyon, nagyon kemény folyamat, főleg így édesanyaként, és anyaként visszatérni a munkába, tök mindegy, hogy milyen munka, és távol lenni a kisgyerekünktől, ez nagyon nehéz, és ezt minden anyatársamnak küldöm, akik azt érzik, hogy egyedül vannak, mert én is azt éreztem annak ellenére, hogy nagyon sokan támogattak, hogy én egyedül vagyok, és az én lelkemet nem érti igazán senki, hogy mi megyek keresztül, úgyhogy mindenképp ez a motivum, ami nekem nagyon fontos.
Ez a film mennyire viheti még inkább előre az életében, akár a karrierjében, akár emberként?
Nem számítok semmi erre, én jó helyen vagyok ott, ahol most vagyok, van egy szép családom, a sportban mindent elértem, bármi, ami ezután jön, már a párizsi paralimpiai ezüstérem is egy plusz volt. Én akkor szeretném abba hagyni az úszást, amikor azt érzem, hogy most már itt a vég, és már egyáltalán nem is vágyok arra, hogy uszodába menjek. Én nekem jó most így az életem, ahogy van. Nem cserélném el semmivel, és nem is szeretnék se előrébb jutni ezáltal a film által. Én nekem óriási megtiszteltetés az, hogy valakik úgy gondolták, hogy a mi családunk története, az méltó arra, hogy egy film készüljön belőle.
Hogy bő egy év eltelt a párizsi paralimpia óta. Mit emel neki ebből az időszakból? Hogyan indultak újra az edzések? Egyáltalán milyen szintig tudott eljutni ahhoz képest, amit szeretett volna egy olyan paralimpiai ezüstérem után, amelyet, mint ahogy ön is mondta, igazából csak egy bónuszként tekint?
Nekem azért ez az ezüstérem ez sokkal többet jelent, tehát hogy így könnyen mondom, hogy elértem már az aranyérmet Tokióba, így könnyű erről beszélni, de hogy nagyon nehéz volt ez a két év, ugye a kisfiam születése utántól kezdve, hogy két éven maradt felkészülni, ugye plusz súlyom is volt, szülés utáni depresszióm is, amit nyilván én másfél év után tudtam meg egy szakember segítségével, hogy ez az, ezeket feldolgozni, túljutni rajta, és hát persze ez baromi nehéz volt elszakadni a kisfiunktól, meg a plusz súlyokkal küzdeni. Ez a filmben is megjelenik, hogy én azért az utolsó pillanatig is küzdködtem azzal, hogy hát nem nyertem vissza a szülés előtti alakomat, és hogy ez azért okozott bennem problémákat mentálisan, meg nyilván, tehát hogy lassabb is voltam a vízben. Ezek mind benne vannak, és hát örülök, hogy túl vagyunk rajta, és hogy ilyen is sikeresen zárult, és kézzelfogható éremmel tudtam hazajönni. Talán ez az ezüst ezért is kicsit értékesebb, mert ezt együtt, mint család hajtottuk végre, és 400-on múlt az arany, úgyhogy nekem ez felért egy aranyjal.
Az azóta eltelt időszakban mennyit úszott, mennyit edzett, vagy mennyit volt akár azokkal a csapattársakkal, akikkel összefonódott az elmúlt néhány év?
Idén januárban már elkezdődtek az edzések, edzegettem is, tehát hogy nem vettük ilyen halál komolyan az egészet. Az utolsó pillanatig kérdéses volt, hogy akkor én indulok-e a világbajnokságon, ami idén szeptember vége felé volt, és hát úgy döntöttem a nyár közepén, hogy nem szeretnék indulni. Meg nem is álltam úgy, tehát hogy nem úgy sikerült a tavaszi felkészülés, sokat voltam beteg, de én nem szeretek ezekre hivatkozni, egyszerűen olyan volt, mintha ez nem az én évem lenne úszás szempontból, és ezt így elfogadtam, és nagyon örültem neki, hogy a kisfiammal tölthettem a nyarat, meg ott lehettem vele, amikor beszokott az óvodába, és hogy támasza lehettem, amúgy ebben a nehéz időben, mert azért nyilván ez egy kisgyereknek azért nagyon nehéz. Hát persze találkoztam a csapattársaimmal, úsztam én nyár közepéig, onnan egy kis szünetet kértem, és most jár le majd a szünetem.
Hogyan tervezi a következő idényt? Vannak-e cölöpök, amelyeket azért kitűzött? Vagy ez örömúszás innentől?
Örömúszás, igen, de hogy hát szeretnék újra a rendszerbe állni, hiányzik az úszás, az edzések, a versenyzés annyira nem, ezt bevallom, az nem hiányzik, viszont szeretnék talán jövőre elindulni az Európa-bajnokságon, ez a cél. Aztán majd nyilván a testem jelzi, hogy ez most így belefér-e és fel tud készülni, vagy nem. Tehát, hogy ezt én már tudom, hogy a vége felé járok, és már nincs sok éven vissza, vagy hónapom ki tudja, de hogy azért azt szeretném még kielvezni, amennyi vissza van.
A vízérzékelése hogyan épülhet majd vissza, vagy hogyan jöhet vissza? Gondolom azért már a paralimpia utáni kihagyás, illetve amikor a gyermek áldás után tért vissza, akkor is tapasztalta, hogy azért ez mennyire hosszú, mennyire bonyolult folyamat.
Szerintem nem is a vízérzékelés a legbonyolultabb, hanem amikor az állóképesség elmegy teljesen. Nehezebbnek érzem azt visszaépíteni, de nem egy bonyolult dolog, bele kell állni a munkába, csinálni kell, és az visszaépül magától, csak szorgalmasnak kell lenni, ahogy eddig is. Úgyhogy ez ilyenektől nem tartok. Van egy jó edzőm, menni fog.
Mennyit számított, hogy azért mégiscsak az edzője a férje, és gyakorlatilag az elmúlt éveket ilyen formában is együtt tölthették?
Szerintem azért sok helyen előfordul, hogy edző és a tanítvány, ők egy pár, Kozák Danu tájéknál is például, Katinka Sény is egy pár voltak, férj és feleség, szóval azért vannak erre példák, és nagyon sikeresek voltak. Nyilván ad egy plusz, viszont az egy külön öröm, hogy mi így 0-24-ben együtt lehetünk, és szerintem annak ellenére, hogy nekünk ugye mindig edzeni kell, és az uszodában lenni, az, hogy folyton együtt lehetünk, ez azért ad egy pluszt ehhez az egészhez.
És önnek mennyit ad, hogy gyakorlatilag azért az elmúlt időszak sikerei által a fogyatékossággal élő sportolók is jobban előtérbe kerültek? Azért mégiscsak más az, ahogy az emberek egy része tekint a fogyatékossággal élő sportolókra, úszókra, mint mondjuk tette 15-20 éve.
Én nagyon örülök neki, hogy előtérbe került, és remélem ez a tendencia folytatódik. Az lenne a legjobb, hogy amikor vannak az állami kitüntetések az érmes, az olimpiai érmes és a paralimpiai érmes sportolóknak a parlamentben, díszünnepségen, és ott senki nem kevesebb vagy több a másiknál, hanem mindenki egyenlő. Nagyon jó lenne, hogyha ezt az újságírók is látnák, hogy igenis be kell számolni egy-egy paraúszó EB-ről is, meg egy paraúszó VB-ről is, és ugyanolyan méltó módon, mint ahogy az épeknek az EB-VB-ről beszámolnak. Tehát, hogy itt még érzem azt, hogy egyszer csak előkerülünk, van a paralimpia, akkor nagyon-nagyon sokat írnak rólunk, és utána egy homályba kerülünk megint, és akkor 3-3,5 évig nem hallanak rólunk az emberek, és ezt így nem tartom olyan méltónak.
Hogyha már paralimpia, Los Angelesig még majdnem 3 év hátra van. Mennyire gondolkodik egy kaliforniai szereplésben? Akár álmodik erről?
Gondolkodom. Igen, azért a fejemben ez megvan, és mint mondtam, majd a testem eldönti, hogy tud ebbe beleállni.
Milyen egyéb célokat tűzött ki maga elé erre a mostani időszakra? Nyilván ez a filmvetítés, a film bemutató meghatározhatja a következő napokat, néhány hetet, de mondjuk, hogyha a következő úszó szezon végéig gondolkodunk jövő szeptemberig, mi minden lehet még fókuszban?
Szeretnék a jövő nyári EB-n részt venni, remélem, hogy sikerül is felkészülni jól, szeretném visszaállítani a pihenőm után visszatérni az uszodába, és ilyen kisebb céljaim vannak, tehát hogy én nem gondolkodok nagyban, mindig csak a holnapot szeretném megoldani, és a mát. Tehát hogy én nem szeretnék ilyen nagyon nagy célokat, úgyis alakítja az élet, hogy legyen, tehát hogy én ezt azért elfogadom, de minden tőlem telhetőt megteszek azért, hogy jövőre ott legyek az EB-n.
Az úszósporthoz a saját úszásán túl még hogyan, milyen szálakon keresztül kötődik? Mondjuk akár bele-bele néz, vagy nézi-e a most zajló rövidpályás országos bajnokságot, illetve akár az épek eseményeit?
Hát megmondom őszintén, én annyira így a rövidpályás szezont annyira nem szeretem, tehát hogy nem nagyon látunk sokat az úszókból, valljuk be. Ugye fordulnak, víz alatt vannak, aztán párat kartempóznak, és akkor megint víz alá kerülnek, mert fordulnak.
Ugye 40-50 százalék az úszás gyakorlatilag.
Igen, de hogy persze, én nagy rajongójuk vagyok, nagyon szeretem őket, kicsi koromtól kezdve a példaképeimet néztem a tévébe, aztán a példaképeim hirtelen ott csúsztak mellettem, aztán a példaképeim meghívtak a saját filmjük bemutatójára, mint például Hosszú Katinka, és jobba is lettünk, aztán anyasági tanácsokat adunk egymásnak, vagy kérdezünk egymástól anyasággal kapcsolatos dolgokat, szóval szerintem ezek ilyen nagyon jó dolgok, és nem gondoltam volna 20 évvel ezelőtt, hogy valaha a hosszú Katinka, vagy a Szilágyi Áron nézzük más sportágat, mert a vívást is nagyon szeretem, hogy ők tudni fogják, vagy hogy én a csapattársuk leszek. Tehát, hogy ez nekem nagyon, nagyon megtisztelő, és nagyon örülök neki, hogy a parasport is ide fejlődött meg, hát, hogy én is.
A fiatalabb generációval mennyire van meg a kapcsolata, ugye? A hosszú Katinka gyakorlatilag az ön korosztálya nagyjából néhány év van önök között. A mostani generációnak az ásza ugye Kós Hubert, aki az Egyesült Államokban tanul, és van még néhány fiatal, aki a következő években előre törhet. Nyilván paraúszásban is vannak olyanok, akik a következő néhány paralimpián ott lehetnek jó eséllyel.
Paraúszásban sajnos az utánpótlás az jelenleg elég hadilábon áll, ami valahol jó hír is, hiszen nincs annyi sérült gyerek, viszont azt gondolom, hogy azért sérült gyerekek mindig születnek, és lesznek betegek emberek, és kerülnek olyan szituációba, hogy ők fogyatékossággal élő emberek lesznek, viszont nem biztos, hogy az úszás sportágat választják, mert az elég nehéz is, pedig én mindenkinek azt tudom mondani, hogy úszni mindenképp meg kell tanulni, és rengeteget ad a testnek, léleknek az, hogyha te az úszodában, a vízben eltöltesz csak napi 2 órát. Persze, vannak kapcsolatok, vannak gyerekek, akiknek segítettem többször, a csapattársaimnak a Vasason belül, viszont így ilyen napi kapcsolatban csak a csapattársaimmal vagyok, tehát hogy én más gyerekekkel, maximum országos bajnokságon, vagy ilyen így az utcán találkozunk, és akkor elmesélik a saját kis történetüket, vagy megírják e-mailbe, levélbe, amit örömmel olvasok, és válaszolok is rájuk. Ilyen kapcsolataim vannak így a kis társaimmal, sorstársaimmal.
Hogyan működik a kapcsolat, illetve hogyan működnek akár a hétköznapok Papp Biancával, akivel az elmúlt években ugye egy csapatot is alkottak, és mind a ketten felértek a csúcsra?
Papp Bianca csapattársam, őnála azért szorgalmasabb embert nem igen nagyon tudnék mondani, így az egész úszást is beleértve, az épúszást is. Szerintem jó a kapcsolatunk, olyan, ami ennek egy csapattársi kapcsolatnak kell lennie. Van, amikor azért nagyon haragszunk arra, hogy nagyon fáradtak vagyunk, és most már elég az úszásból, de aztán amint nincs úszás, akkor meg az a baj, hogy nincs úszás, de egyébként van, amikor vagyunk programokon is együtt, úgyhogy nagyon jó a kapcsolatunk egymással, és szerintem jó kis csapattá váltunk így az elmúlt 12 évben, lassan 13 éve.
Az elmúlt időszakban azért több sportágban jelezték, vagy beszámoltak, hogy a különféle programok ellenére is nem könnyű a gyerekeket, a fiatalokat a sport, pláne az élsport irányába terelni. Ön mit mondana egy szülőnek, aki mondjuk azon gondolkodik, hogy menjen el egy egyesületbe a gyermekével?
Én nem gondolkodnék, mert azt gondolom, hogy minden gyereknek szükséges a sport, viszont az, hogy élsportoló legyen, azt a saját tehetséged döntse el, és ne a szülő, hanem az edzők, a szakemberek, hogy van-e benne tehetség, benne vannak-e azok a faktorok, amik őket élsportolóvá tehetik. Nem gondolnám, hogy az élsport mindenkinek való lenne, és ez azért gyerekkorban kiderül, hogy ki szereti ezt csinálni, ki az, aki szeret meghalni edzéseken, ki az, aki imádja ezt az egészet, mert csak azokból lesz élsportoló, és ez így van rendjén, viszont úgy gondolom, hogy minden egyes gyereknek igenis napi vagy heti rendszerességgel sportolnia kell, mert a mai világban, hogy mindenki a közösségi médiát, ezeket a videócsatornákat, ezeket nézi, ez nem tesz jót, és a sport az egy közösséget ad, egy összetartó közösséget, amire minden egyes gyermeknek szüksége van.
A paralimpiai bajnok Illés Fannit hallották. Már a véget ért a vegyes úszás. Következő adásunkkal jövő csütörtökön este nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Korábbi műsorainkat megtalálják az Inforádió honlapján a www.infostart.hu oldalon. Mára köszönöm figyelmüket, én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra!